Böjte Csaba ferences szerzetes előadását hallhatják Szent Ritáról.
Ma estére hoztam egy bajnokot, akit szeretnék önök elé állítani, és ez Szent Rita. Nem tudom, mennyire ismerős az ő élete, hát egy pár szót mondanék róla is. Hát a középkorba élt, fiatal lány, csip-csirip, szerelmes, megkérik a kezét, férjhez megy, boldog is, nem tudom miféle, de nagyon-nagyon hamar kiderült, hogy a férjének vannak ilyen süttyomba éjszakai útjai. És olasz, nem. Hát a maffiának azért vannak múltja, tehát nem most találták fel, hogy hát elég véres ingekkel jön haza a férjes. Rita rákérdez, hogy ez nagyon szép, hogy te éjjel dolgozol, de hol? Nem. És akkor pofon verik, és még elkezd a férje inni is, és akkor Rita rájön arra, hogy az ő férje, hát igen, hát emberek talán gyilkosságával keresi a kenyerét. Most képzeljük el, ez a tizenéves fiatal lányba ezt a félelmet, hogy ez most mit jelent. Persze el akar menekülni. És akkor rájön arra, hogy de hát, ha engem Isten azért küldött ez az ember mellé, hogy én mindegy mentőv, megmentsem őt. És nem megy el, hanem elkezd imádkozni. És megtesz mindent, hogy a férje megváltozzon. És az a szép az ő történetikben, hogy tényleg a férje megváltozik. És elköltöznek, egy malmot bérelnek, ott élnek, ott dolgoznak, születik két szép fia, és megy az élet tovább. És akkor történik, hogy meghal, megölik a férjét. Valószínűleg régi elszámolás történik, meghal a férje, és a két fia vérbosszút akar állni. És képzeljék el, ez az anya úgy imádkozik, hogy Istenem, ne engedd, hogy az én gyermekeim gyilkosságot kövessenek el. Ne engedd, hogy letérjenek a szeretet útjáról. És hát inkább szólíts magadhoz őket, de ne hagyd, hogy a véres legyen az ő kezük is. És 20 éves korukban ezek a fiúk meghalnak. Azt hiszem, lepra vagy valamilyen pestisbe meghalnak ott arrafelé. Szörnyű. És Szent Rita ezt is el tudja fogadni. Tehát ekkor se veszik össze a Jóistennel, környezetével, hanem ekkor megy el, hogy ő szerzetes nővér legyen, de már idős, nem akarják befogadni. És hogy mondjam, nem adja fel az álmát. Az előjárója azt mondja, hogy hát ott van egy rózsatő, már évek óta, hogy mondjam, úgy tűnt, hogy meghalt, hát gyomlált, kapáját, hát ha kiződül, akkor befogadunk, és akkor tényleg megtörténik ez. És úgy éli rá az életét, mint az egyház egyik nagy szentje. És igazából őt úgy nevezik ma, hogy a lehetetlen helyzetek szentje. Tehát amikor valami lehetetlen, kilátástalan, akkor szokott a katolikus egyház Szent Ritához fordulni, hogy itt most már semmi sem működik. Hát, na, Szent Rita, dob be magadat, mutasd meg, hogy van megoldás, van lehetőség. Én azt gondolom, hogy én például Mennyországba kerülnék, szent lennék, én örvendenék, ha tőlem ilyen-olyan dolgokat kérnének, hogy segíjek, nem? Tehát engem, hogy őszinte legyek, feldob most is, hogyha valaki felhív, és azt mondja, Csaba testvér, olyan nagy problémám van, ezt én csak te tudod megoldani. És akkor elmondja a gondját, és én valahogy örömömöt lelem ebbe, hogy mondjam, segíjek. De legyünk őszinték, te is így vagy ugyanezzel, nem? Tehát, mint orvos, oda megy hozzád valaki, és hát egy csipcsú bajjal unalmas. Az egyik ismerősöm, hát az mindig azt mondja, na ez egy jó zaftos, nekem való feladat volt. Kérdem, mi történt? De a másik összetörött a motorbiciklivel, úgyhogy egész ilyen legózott, amíg összerakta. Tehát az, hogy minden pattanás, ki kell onnan operálni, na, azt is megcsinálja. De hát érzi azt, hogy ezért érdemes volt egyetemet végezni, ezért érdemes volt tanulni, küzdeni. És persze nem kívánja azt, hogy valakinek baja legyen, de úgy mondjam, a feladat az jó. De mind a elmész sízni, akkor se ott a kocsma előtt azon a lapos területen sízel, hanem felmész a fekete pályára, hogy le tudjál jönni. Tehát én azt gondolom, az életben szükségünk van a feladatokra, a kihívásokra. Tehát én hiszem, hogy Szent Ritának is jól esik, hogyha az ember felszólítsa, hogy na, elakadtam itten, tényleg nagy baj van, kérlek szépen segíts. És biztos, hogy számíthatunk az ő segítségére. A békesség bajnokam. Milyen jó lenne, hogyha én is az életemben, hogyha valakivel gondom van, akár a férjemmel, vagy mit tudom, a szomszédommal, vagy a munkatársammal, olyan egyszerű valakit leírni, olyan egyszerű azt mondani, hogy na kész, tovább veled nem folytatom. Szent Rita nem írja le a férjét, nem fordít hátat neki, küzd érte. Emlékszem, hogy sok ilyen történet van, mert nálunk azért sok olyan gyerek van, aki hát ugye első látásban, első olvasatban el kéne zavarni. De mi mindig a hozott anyaggal dolgozunk, ugye nálunk nem felvételiztetünk, hanem aki jön. De nem csak a gyerekek, hanem a kollégák is. És van egy nagyon-nagyon kedves, érdekes történet, ugye, hogy alkoholista. Hát én nem találkoztam még ilyen mafiós gyilkosokkal, de például ez az alkoholista férfivel találkoztam. És hát jött egy házaspár, nálunk akar dolgozni. És én szeretettel fogadtam őket. El is kezdték a munkát, úgy van nálunk, hogy 8-10 gyerekre rábízok egy házaspár, szóval házaspárra rábízok egy 8-10 gyereket, vagy egy lányra, asszonyra, aki vállalja. És az illető kap egy lakást, kulcssal, reggel ő költi, ő fekteti, tehát ő van velük. Tehát igazi család, modell próbálunk létrehozni. Na de itt az történt, hogy a férfi biza berúgott. Lett nagy botrány, én úgy csináltam, mint észre se vettem volna, aztán eltelt egy hét, megint berúgott a férfi. Most akkor ilyenkor mit lehet csinálni? A felesége összepakolt, elment, a gyerekek más házba aludtak, férfi részegen ott maradt a lakásban, és persze a kollégák szóltak, hogy reggel azért, amikor kihozanadik, akkor rakjam ki a házból, hüggyen el. És én is úgy éreztem, hogy ez egyetlen válasz van az, hogy elzavarom. De utána leültem, és elgondolkoztam, hogy állj meg! Tehát, ha én ezt az embert most elküldöm, akkor ezzel mire tanítom a gyerekeket? Hát arra tanítom a gyerekeket, hogy ha majd a te férjed is iszik, vagy a feleségeddel baj vagy, akkor az ember olyan, mint egy egyszer használható zsebkendő, azt nem mosni kell, hanem azt el kell dobni. És éreztem, hogy ezek a gyerekek pont ezért vannak nálunk, mert az apja, az anyja nem tudtak újra kezdeni, nem tudtak küzdeni egymásért. Hát ezt a láncot csak akkor tudom én megszakítani, hogyha valamilyen módon a gyerekeknek meg tudnám magyarázni, hogy küzdenünk kell nekünk egymásért, ne engedjük olyan könnyen el a másik kezét. Hogy persze, hogy rossz az alkohol, hogy ne lenne rossz, de hogy mondjam, az, hogy az ő gyertyája kialudt, az nem az a válasz, hogy én is kifúvom a magamét, hanem inkább az, hogy az én pislákoló gyertyámat oda tartom a szövéhez, hogy gyújjon meg, az újból égjen, lobogjon, nem? És akkor hát felmentem ehhez az emberhez, hát ott ült, tudta, hogy milyen rosszat csinált, meg minden, és mondom neki, hogy nézd, nekem annyira fontos lenne, hogy te talpra állj, hogy megmutassuk a gyerekeknek, hogy van megoldás, hogy meg lehet gyógyulni az alkoholizmusból. Előre azt hiszem, azt hitte, hogy én viccelek, vagy szivatom őt, meg minden, hogy cinikus vagyok, de aztán hamar rájött arra, hogy mondta, én egyik kezemet odaadnám azért, hogy a gyerekeknek mutassuk meg, hogy igen, van megoldás. Mert úgy érzem, nagyon sokszor mi csak szóval tanítsuk a gyerekeket, de igaz, ezek ilyen prófétai tettek, amik nagyon-nagyon fontosak, amik megmaradnak bennük egy örök életre. És azt mondja, hát egy Csaba testvér, hát már voltam kétszer elvonó kúrá, hát nem hiszem, hogy ez sikerülne. Persze magam arra gondoltam, ez hamarabb is megmondhattad volna, mielőtt alkalmaztalak, hogy a káderesünkkel van is beszélni valam, de mondjuk az is én vagyok. De mondom, nézd, Jézus Krisztus azt mondta, bármit kértek az én nevemben, megadom nektek. Hát legyen ez a bármi. Most kérjük azt, hogy adja meg neked a szabadulás kegyelmét, hogy tudjál meggyógyulni, tudjál talpra állni. És akkor elkezdett sírni, mondtam, akkor térdjeljen le, gyónjon meg, én szépen feloldoztam, és elégtételül azt mondta, hogy még ezzel ugyanolyan nagy könyvben elő van írva az elvonó kórát. És akkor beültünk az autóba, ismertem a kórház igazgatónőjét, ott a Zámon, Dévától 50 kilométerre van ez a kórház, azt mondja, fogadja, vigyen el. Egész úton mondtuk a rózsafűzért, imádkoztunk, beszélgettünk, megérkeztünk, és hát ugye még töltötték ki ott a papírokat, én felhívtam a feleségét, és mondtam, nézd, én azt nem kérhetem, hogy te bocsáss meg neki, vagy ez a ti dolgotok, ebben nem szólok bele. De a férjed ma elkezd egy kórát, szeretne meggyógyulni, kérlek, imádkozzál érte, hogy sikerüljön. Odaadtam a telefont, az egyik bőgött a telefon egyik végén, a másik végén. Aztán mondtam, most már az én pénzemre eleget sírtak, most már akár ingyen is síratnak. Úgy mondjam, felesége visszajött. Egy hónapon keresztül minden nap kivittük hozzá az oltári szentséget. Meglátogattuk. A gyerekek 80 valamennyi levelet írtak, hogy nevelő bácsi, tudjuk, hogy meggyógyul, szükségünk van rád, várunk haza. Mikor hazajött, egy nagy plakát ki volt rakva, hogy ő is, Isten hozta drága nevelő bácsit. Ez több mint 15 éves történet, és az ember a feleségével ma egyik nagy házunkat vezeti. És én nyugodtan tudok itt lenni önökkel, mert tudom, hogy ő becsülettel végzi a dolgát. Számomra is hatalmas élmény volt, hogy igen, hányszor találkozok és megölelem, megpuszilom ezeket az embereket, a feleséget is és őt is. Valahol mindig eszembe jut az, hogy milyen jó, hogy nem engedtük el egymás kezét. Mert olyan könnyű elengedni a másikot, amikor bajban van. Talán még rúgni is egyet, vagy taszítani egyet. Olyan könnyű az égő tűzzel olajat önteni. De azt gondolom, hogy Jézus Krisztustól nem ezt kell tanuljuk, hanem azt, hogy küzdjünk egymásért. Hogy ne hagyjuk, hogy a gyűlölet, a harag a szívünkbe szárba szökkeljen. Hát amikor a legnagyobb bajban van a másik, akkor van neki a legnagyobb szüksége rám, nem? Hát most ő bajban van, kiütötte a két lábát alul az alkohol, összevegyült a sárral, és akkor én még oda megyek, és még én is rúgok egyet belé, nem? Még a munkáját is elveszem tőle, az utolsó reményt is. Nagyon könnyű. Sajnos azt látom a világban nagyon sokszor, hát ez a megoldás. Nincs időnk, türelmünk a másikra. Pedig ha legyünk teljesen őszinték, házaink, autóink, minden elmúlik. Mi marad meg ennek az embernek a halhatatlan lelke, nem? Ez az egyetlen örök dolog. Az utolsó ítéleten egészen biztos se az autóm, se a diplomám, se a házam, semmi nem jön velem szembe. Csak a befogadott gyermekeim, ezek a kollégák, ők szembe jönnek velem. És hogyha tudják, hogy én kiálltam mellettük, és tényleg, akkor biztos, hogy nagy buli lesz ott, fizetnek egy pár üveg nektárt, hogy nem tudom, mit isznak ottan, de valami csapisznak, hogy megéri jónak lenni. Hát én erre szeretném önöket biztatni, hogy igen, szülessen meg a szívünkbe egy döntés, hogy igen, mától fogva a szeretet útján járunk, a békesség útján járunk, és amikor érzed azt, hogy a szívedbe a gyűlölet, a harag felszínre akar jönni, akkor ne hátrálj meg. Persze Szent Ritánál azért figyeljük meg, tehát nem az volt, hogy a békesség kedvéért elfogadom az én drága férjemet, akkor a zsiványnak a mekkora. Nem. Szent Rita megpróbálja, és tudja lehúzni arról az útról az ő férjét. Én ezt a kollégát nem elfogadtam, hát ilyen a világ, hát hiszik, hogy mit csinál, mindenkinek van valami hülye bogara. Nem. Tehát én nem fogadtam el. Egyáltalán nem fogadtam el. Tehát, hogy valahogy a békesség nem azt jelenti, hogy én nagy toleránsan mindent lenyelek. A békesség azt jelenti, hogy felszabadítom őt a szeretetemmel. Adná az Isten, hogy tényleg, tehát megértsük ezt, hogy igen, ma van egy olyan fajta béke, amikor mindent mindenkinek elnézünk. Hogy ő nem akar iskolába járni, hát ne járjon. Nem akar ő tanulni, hát ne tanuljon. Hogy ő most, hogy mondjam, úgy látja jónak, hogy hajtás nélkül vezeti az autót, vagy alkohollal beül a volán mellé, hát tolerálom. Nem. A gonosz lélek az nem kegyelmez. 18 ezer ember az idei karácsonyt, szilvesztert rácsokorgét fogja tölteni. Adná az Isten, hogy tényleg egymást nagy türelemmel fel tudjuk szabadítani a szeretetre. Ez én feladatom, ezek a gyerekeknek valahogy ezt szeretném elérni, hogy ők is szabadon legyenek, jól döntsenek, békébe éljenek.
Böjte Csaba ferences szerzetes előadását hallhatták Szent Ritáról.